Rozsondai Marian vagyok, csak azért, hogy vállalom a felelősséget előre azért, amit mondani fogok. Sajnos nem hoztam föl magammal, azt hittem itt az OSK-ban megkapom az Akadémia Könyvtár ősnyomtatvány katalógusát, az Incunables of the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Még nem dolgozták föl, még nincs a segédkönyvtárban, úgyhogy kénytelen vagyok nagyjából fejből mondani egy példát, ugyanis ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy el tudjuk-e dönteni biztosan azt, hogy egy könyvben, ha több mű van, akkor az egy tétel vagy több tétel. Az ősnyomtatvány katalógusban Johannes Verzor Questiones super libros Aristotelis műben, ami Kölnben jelent meg 1489-ben Heinrich Quentelnél. Az Aristotelész művekből három van benne. Ezeknek a címét most nem tudom elmondani fejből, de a nemzetközi katalógusoknak a feldolgozásával kapcsolatban mondom, mi egy tétel alatt vettük föl az ősnyomtatvány katalógusunkba. Az ISTC, tehát a londoni, New York-i kooperációban az internetre föltett a világ összes ősnyomtatványait lefedő, vagy majdnem lefedő, szándék szerint lefedő katalógusa is egy tétel alatt, egy szám alatt veszi föl. Meg lehet nézni az interneten, tehát Verzor, Johannes Verzor, Questiones super libros Aristotelis. Tehát a kölni 1989-es kiadásról van szó. De még majd erre vissza kell térnem. A BSB, a ma már említett Bayerische Staatsbibliothek Münchenbe, amelynek a világon legtöbb ősnyomtatványa van, 20 ezer, illetve körülbelül 20 ezer, egy kicsit több, több, mint a British Library-nek. A BSB is egy szám alatt veszi föl, ezt a számot kiírtam, FAU, illetve hát Verzor, ahogy akarjuk, tehát szimpla V, 165-ös. A BSB katalógus is, az ISTC is ingyenesen látható, kereshető az interneten. Ellenben a GV. A GV három szám alatt veszi föl, mert külön-külön tekinti az Aristotelész három művet. Most valaki mondhatja, aki nagyon sokat használja a GV-t, hogy hiszen a GV kötetek a H betűnél tartanak. Igen ám, de láthatók a GV M-mel kezdődő számai, ami gondolom manuszkriptet jelent, és itt a kézírásos katalógusban láthatók, és valóban ott vannak az Arisztotelész művek, amihez Verzor a kérdéseit és a kommentárjait írta. Ha viszont visszatérve az Incunable Short Title Catalogra, tehát katalógus, hangsúlyozom, a katalógus példányt ír le. Mi is ezt csináltuk. Copy Specific Description. A bibliográfia eszmei példányt ír le, adott esetben olyat is, ami nincs is már. Most az eremény ennél lényegesen többet csinál. Minden tisztelet az eremennyi. És ha az ISTC-ben megnézzük ezt a Verzort, ahol egy számon van a három Arisztotelész művet taglaló kommentáros kötet, akkor azt látjuk, hogy igen ám, de megad még két számot. De nem az Arisztotelészt, hanem megadja azt, hogy kiadói kollégátumként valóban ebben a műben benne van egy Aquinoi Tamás De Ente et Essentia, és benne van Gerardus de Monténak egy műve. És ezeket valóban I, T, illetve I, G, és utána a számok, nem tudom persze fejből, olvashatok. Mit csinál a BSB? A BSB az alatt az egy szám alatt, amiben hozza Verzor munkáját, benne a három Arisztotelész művet, a címleírás nemzetközileg elfogadott névalakon, a címleírás után azt mondja, hogy darán, tehát hozzá, és hozza az Aquinoi Tamást, és hozza a Gerardus de Montét. Tehát itt van egy két nemzetközi német katalógus, van egy amerikai angol katalógus, hát van a miénk, és hány szám alatt veszik föl? Különböző. Kérem szépen, nem tudok más mondani, mint azt, hogy bizony, amire Heltai Jancsi utalt, bizony a kiadó szándékát figyelembe kell venni. Ez egy mű, egy tétel. Egyébként más példa is van erre. Úgy emlékszem, Szabellikusznak van egy műve nálunk az Akadémia könyvtárban, és hát az ősnyomtatványi katalógusban benne van, és ez is a Szabellikusz annotál, illetve hát kiadta Enneadésznak az Ab Orbe Condito című munkáját, azt hiszem az első 8 könyvet. Egy velencei nyomdász, ez is ősnyomtatvány persze, és a további köteteket egy másik velencei nyomdász adta ki, ráadásul az már nem is ősnyomtatvány, éppen túllép, azt hiszem 1506-os. Na most ez természetesen két tétel. Igen ám, de az első nyomdász csinált hozzá indexet, és az ebben a másodikban van. Szóval én azt hiszem, hogy lehet a kákán is csomót keresni. Köszönöm.
Kedves vendégek, igyekszem rövid lenni. Boka László vagyok, az intézmény tudományos igazgatója, de úgyis, mint könyvszemle szerkesztő. Engem ért 2008 óta ez a megtiszteltetés, hogy az Eremény csoport munkáit is hát figyelemmel követhetem. Sőt, felelősséggel is tartozom érte. Én azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm Borda Lajosnak ezt a vitaindítót, és két csomó pont köré fonom a mondandómat, így igyekszem rövidnek lenni. Nagyon sok következetlenséget érzek én is a vitaindítóban, részben ez elhangzott. Mi hogyan készül, mennyi idő alatt, és mégis kezdjük el, miért jó a részbibliográfia, vagy miért hasztalan. Ezekre most nem térek ki, ugyanazokra sem, amiről itt már szó volt, dogmatikus elleírás, vagy csak következetes az Ereményben, kiadói szándékról szintén hallhattunk, Szabó Károly elvi rendszerét kövessük-e, ha van ilyen, a Petriket dobjuk-e a sútba, de mit vegyünk elő helyette. Tehát ezekre azt gondolom, hogy a kollégáim már megadták nagyon jól a válaszokat. Arról azonban azt gondolom, hogy érdemes és kell is beszélni, hogy ez a vitaindító, amelynek mégiscsak az a címe, hogy könyvészeti gondolatok, az nem csak régi retrospektív 17. meg 18. század előtti anyagokról szól, tehát hogy mondjuk az Eremény határát az valóban 1801-ben vagy 1850-ben rögzítjük, erről sokat beszéltünk annak idején még Gondok Istvánnal is, hogy toljuk-e ki a határt, avagy sem, hogy sok-e vagy kevés ez a közel 4000 tétel, ami a 4 kötetben található, azt gondolom ez semmiképpen sem mennyiségi kérdés, hiszen pont ott látom az egész vitának a tengelyét, egyfelől, hogy bibliográfia versus katalógus, másik részben pedig az, hogy példány adatokat kell-e szolgáltatni egy retrospektív bibliográfiának, vagy sem. 1801 előtt, vagy 1850 előtt azt gondolom, hogy kétségtelen, hogy példányadatokat kell szolgáltatni. 1850 után éppen a Heltai János által említett művelődéstörténeti kérdések miatt is egészen egyszerűen azt gondolom, hogy lehetetlenség példányok szintjén tartalmi és formai variánsokra kitérni. Érteni vélem, hogy a Volkswagen Golf variánt 2015 tétel leírás mellé még oda kellene írnunk azt is, hogy ambiente felszereltség, és ez 1850-ig magam is vallom, 1850 után egészen egyszerűen azt gondolom, hogy nem lehet sem a Nemzeti Könyvtáron, sem egy szűk bibliográfiai kutatócsoporton, mint az Eremény csoporton számon kérni az ilyen szintű leírását, mert különben nem a Luca széke, hanem egészen egyszerűen elveszne maga a munka, ahogyan Vásárhelyi Judit a fölvezetőjében mondta. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell erre törekedni. Nem jelenti azt, hogy nem kell a teljeségre törekedni, de azt gondolom, hogy ez nem csak a mi felelősségünk. Itt nem vehetjük át, azt gondolom, a többi kutatóintézmény feladatát, és itt arra is válaszolnék, hogy kik használják elsődlegesen, ugye ez volt az alapkérdés, a bibliográfiákat. Hadd mondjam azt, kutatóként merem azt mondani, hogy elsődlegesen a kutatók. Ugye Gabi is erre céloztál. A kutatók, akiknek igen feladatuk van, itt volt hál' Istennek 19. vagy 20. századi példa is a vitaindítóba, én ezekkel mennék tovább, egyfelől a rész bibliográfia kérdése pont azt világítja meg a válasz a Gedényi kapcsán, hogy egy rész bibliográfiából tudjuk, hogy Krúdinak több kiadása volt. Egyébként a retrospektív 20. századi bibliográfia 1920 előtt tényleg csak leírja az egyik Krúdi művet, de annak, hogy milyen alakvariánsai, milyen illusztrált formai variánsai vannak, azt nem fogja tudni. Ennél sokkal fontosabb a filológiai leírás, és erre is példák tucatját mondhatnám. Kunc Aladár, most Nemzeti Könyvtár is az egyik kiadója az Összegyűjtött Életműsorozatnak, eddig 16 kiadása volt variánsként csak a Fekete Kolostornak. Ezt több éves gyűjtő munkával lehetett kikutatni. Egyébként a bölcsész, tehát a irodalomtörténészek sem tudtak róla, hogy a cenzúra melyiket húzta meg, milyen egyes mondatok hiányoztak. Mondok egy egészen friss példát, Szilágy István, kortárs prózaírónk, életművéből, pontosabban csak egyetlen egy a főművéből, a Kőhullapadó kútban,ból most készült egy doktori disszertáció, aminek vagyok szerencsés egyik opponense lenni, 360 oldalon, ami azt veti össze, hogy mindösszesen három regény variáns, nem kéziratos variánsról beszélek, csak maga a kiadott kiadások között, milyen szöveges textológiai eltérések vannak. Ezt merem mondani, magyar nyelvterületen most körülbelül 5-en ismerjük, tehát akik a témavezetőt is beleértve, és valakinek ráment 6, azaz 6 éve, hogy ezt fölkutassa, ezt az egy művet, aminek 3 kiadása jelent eddig meg, a 76-os Erdélyi Kriteriontól kezdve a 82-es magvetőn át a mostanig. Tehát, hogyha ezeket ilyen formában számon kérjük a Nemzeti Bibliográfián, akkor azt gondolom, hogy még inkább oda jutunk, ahol a Lucaszékkel. Köszönöm.
Berger Péter reménycsoport, és azért is tartom fontosnak, hogy mégis egy pár szót mondjak, mert az a megtiszteltetés ér nap mint nap engem néhány fiatalabb kollégával együtt, hogy a kinnülő eremeny kutatók, mint a harmadik generációt szoktak emlegetni. Úgyhogy ez egy picit a jövőre is gondolva. Ugye, és a Petri kérdésre egy picit röviden visszatérve. Tehát ugye itt most ebből a, és mindenek előtt igen, azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon örülök, hogy a antikvár szakmai érdeklődést mutatott a bibliográfia iránt, és hogy az itt jelenlévő nagyszámú közönség is azt bizonyítja, mutatja, hogy azért sokan érdeklődnek ezután a műfaj iránt. Én nem gondoltam egyébként, hogy ennyi embert fog ez érdekelni, úgyhogy ezt örömmel látom. És annak is örülök, hogy a Borda úr közvetítésével, vagy az antikvár szakma is, mint a könyves világ egy részterülete, meg tudta fogalmazni, vagy megfogalmazta az igényeit a Nemzeti Bibliográfiával szembe. Ebből ugye a beszélgetésből kiderült, hogy és nagyon örülök, hogy nem egy szentehén az eremeny, amit nem lehet adott esetben kritikával illetni, de az elmondottakból azt hiszem nagyon világosan látszott, hogy nem is egy kidobandó szamár, amit nem érdemes tovább foglalkozni, és mindent meg kell változtatni és átírni. Ugye már itt többször szó volt róla, hogy az időhatárok nagyon befolyásolják, hogy milyen bibliográfia szülessen. Ez a fajta feldolgozás, ugye, a tervek szerint 1700-ig megy el így. Ezt mindenképp érdemes megtartani, ugyanis egy nagy érték lesz, hogy egy egységes szerkezetben ez a könyvtermés, ez a bibliográfia rendelkezésre fog állni. Ugye ezt tulajdonképpen 6 kötetre bontva, 6 fizikai egységre bontva, de mégis egy egységes folyamatot fog tudni így ábrázolni, mert hogy az, amiről beszél, az is egy teljesen egységes folyamat volt. És utána jöhet a Petriknek a újfajta szemlélete. Nyilván, ha megfelelő számú munkaerő áll rendelkezésre, akkor ez akár párhuzamos is lehet. Most egyelőre a realitásokba gondolkozva ezután következhet. És itt nem hangzott el, hogy mint mindent, amiről ma beszéltünk, már Borsa Gedeon elég jól meghatározta, hogy miképpen nézhet ki a 18. századi bibliográfia. Most erre a beszélgetésre készülve én ezt átnéztem, és én ezt a mai napig nagyon használhatónak tartom, úgyhogy nem állunk kapaszkodó nélkül, vagy előzmények nélkül, mert ez alapján nagyon jól el lehet indulni. Itt jó felvetések születtek arról, hogy ugye az internetes világot hogyan lehet ebbe bedolgozni. Nyilván ez akkor még nem állt rendelkezésre, illetve most is érdemes várni addig, míg ez a munka elkezdődhet, ugyanis nyilván nagyon sok minden fog addig történni, és nagyon sok lehetőség fog előkerülni. De miután itt a Petrikről sok szó volt, most jobb híján ezt hívjuk nemzeti bibliográfiának, de hát ehhez szükség van. Én csak úgy tudom elképzelni, hogy ez alapján lehet elkezdeni a 18. századi bibliográfiát egy új, jobb rendszerben fölépíteni. Ez egy jegyzék, egy anyaggyűjtés, amin aztán el lehet indulni. És az, hogy megjelennek az újabb pótkötetek, az azért fontos, mert balgaság lenne, hogy nálunk egy darab cédulán áll bent a katalógus fiókban egy új adat. Hogyha összegyűlik egy értelmezhető mennyiség, akkor azt meg kell jelentetni, hogy a közelé kerüljön ez, és tudja a tudományos világ, antikvárvilág, bárki ezt használni. Tehát én úgy látom, hogy a Petrik kiegészítések ezt a célt szolgálják, és valóban szerintem is szükség van arra, hogy egy új alapokon fölépüljön egy új, egy Petrik utódrendszer, de jó, ne használjuk ezt a nevet, tehát egy utódrendszer, de ennek a kiindulása csak a Petrik és a pótkötetei lehetnek, mi más. Köszönöm szépen.
Szabó Béla István a nevem, egy fura határterületen állok, egy kicsit odén megyek, hogy János lásson tőlem azért. Könyvtáros is vagyok, muzeológus is vagyok, könyvtáros végzettségem is van, régész végzettségem is van. Muzeológusként is dolgoztam, régészként is dolgoztam, ezen felül könyvgyűjtő vagyok. Miért mondom ezt? Én azt hiszem, hogy a könyv fogalmán kéne valamit kicsit változtatni, nem a bibliográfiai egységen. A másrészt pedig az, hogy hogy dolgozunk fel egy könyvet, azon kellene nagyon változtatni. Én, amit itt elhangzik többször is, és akkor most a végén kezdem a dolgot, hogy összegyűjteni valamit, elrendezni, rendbe tenni, majd kiadni, ez nem működik. Ez értelmetlen. Ha valaki talál valamit, azt ma este már közzé teheti. És hozzá lehet szólni. Erre István is, Lajos is, mindenki célzott. Ezt hagyjuk ezt, hogy hát majd akkor publikáljuk, hogy kész. Már holnap föl lehet tenni az összes cédulát, ami az eremeny hiányzó részeiről szól. És hozzászólhatnak az emberek. Persze természetesen van ennek dolga, kellene egy supervisor, vagy hogy szokták ezt így mondani, aki igent mond rá, lehet ezen vitatni, javítani. Egyébként, hogy valamit mondjak, én ezzel szoktam szórakozni az Országos Széchenyi Könyvtár katalógusába, hogyha találok egy hibát, akkor azt megírom, és általában másnap megjelenik. Most is például a Színház című folyóiratról fog egy érkezni, mindegy, ez most nem edetörközik, meg fogják kapni. Tehát ez egy alapkérdés. A másik kérdés, hogy könyvgyűjtők és a többi, itt talán jó lenne, hogyha egyenrangúnak tekintenénk magunkat, mert tudnélék egyrészt az én szakmámban, amiben dolgoztam 21 évet vagy hányat közgyűjteményes munkátársként, pontosan tudom, hogy bizonyos lenézés van az antikváriusok és a könyvgyűjtők iránt, ez így van. Hogy lehet, hogy pénzt kérnek azért a nemzeti dologért, aminek itt lenne a helye? Hát meg kell szerezni ezt a pénzt, nem lehet ingyen odaadni, akinek ez a tulajdonában van. A másik dolog pedig a könyvgyűjtők és antikváriusok azt mondják, hogy jó, hát mennyi példa van arra, hogy bekerült a közgyűjteménybe ez, meg az, meg amaz, és hát ott nem volt jó helyen, mert hát történt, eltűnt, mit tudom én, mi történt vele. Ennek egyébként nyomai is vannak a katalogizáló szakirodalomban, vagy bibliografizáló szakirodalomban is. Na most mi lehet a megoldása? Az lehet, hogyha minden gyorsan fölkerül az internetre, annélkül, hogy itt azzal szórakoznánk, hogy hát itt most kinek lesz, vagy nem lesz könyve. Nem lesz senkinek könyve, lesz mindnyájunknak lesz egy alkotása, és mindenki hozzászól ehhez a dologhoz. Lehet, aki majd hülyeségeket mond, az majd ki lesz véve, lehet, aki téved, és lehet, aki megtalálja a megfelelő megoldást. Én csak ezt tudom elképzelni, és amikor ha Lajos ezt mondja, és ebben neki teljesen igaza van, és én mellé állok, hogy a Petriket hagyjuk a csodába, mert nem jó. Mert egyszerűen nem jó. De arra nagyon jó, hogy azt az anyagot, ami nem tudom, van itt biztos egy pontos szám, hogy 43.600 valahány tétel van, azt tessék rögtön úgy digitalizálni, hogy használható legyen. Amúgy egyébként azt is tudom mondani, hogy hát most már megjelennek az RMNY és az RMK kiadványok az interneten. Bocsánat, például 2,3 millió magyar nyomtatványra szeretném ezt mondani, minden legyen raj fel. Nem ismétlem meg azt a vitát, amivel itt már voltunk, és én is résztvevője voltam. Egyébként katalógust és bibliográfiát gyártani remek szórakozást, Horváth Iván barátomat idézem, az egyik művérne úgy fejeződik be, és utána az ember sokszor dolgozik, filologizál, és a többi, és a végén rájön, hogy a mű, az opus magnum, amit előállítottunk, a katalógus.
Gásvány Ilona, főapátsági könyvtár Pannonhalma. Két megjegyzést szeretnék tenni, illetve egy újabb kérdést föltenni. Az első az a mondat, és némiképpen Borda Lajos védelmében szeretném mondani, ami engem is meghökkentett. Hogy is van a sorrend könyvgyűjtő, antikvárius, könyvkereskedő, könyvtáros, nem tudom pontosan, hogy milyen definíciók voltak. Azt hiszem, hogy az a könyvgyűjtő, akit Borda Lajos előretett, az nem ugyanaz a könyvgyűjtő, aki a mai könyvgyűjtő, aki egyben antikvárius is. És utána ő ki is fejti, hogy igazából mit értett rajta. Tehát azokat az egyházi vagy világi méltóságokat, akik elkezdtek könyvet gyűjteni, és aztán abból lett egy könyvtár, tudatosan, alkalmasint mecénások is voltak, és pénzük is volt, hogy megvegyék, és ebből lettek aztán közkönyvtárak. És azt hiszem, hogy itt a pusmogások is azt jelezték, hogy itt az eszmei értéke, vagy az anyagi értéke érdekesebb egy régi gyűjteménynek, hogy kétféle könyvgyűjtőről beszéltünk. A másik pedig, ez inkább kérdés vagy megjegyzés, az a 190 nem tudom mennyi dokumentum, ami hiányzik, hogy, és ugye elhangzott itt egy 30% Monok Istvántól, és egy 90-valahány százalék feldolgozottság. És akik itt ülnek a teremben, szerintem ismerik az egyházi könyvtárak közelmúltját és történetét. Tehát anélkül, hogy fölmenteném magamat és az egyházi könyvtárosokat, tehát nem mondom azt, hogy nálunk nem lappanganak még nyomtatványok, főleg ezek a nyomtatványok, ami vagy megmaradt, vagy nem. Rongyosra olvasták, és lehet, hogy már a maguk korába is szinte egykorúan kidobták. Tehát, és az is elhangzott, hogy örvendetes, hogy nyilván, hogy szakmai kapcsolatok által a Nagy Magyarország területéről, tehát gondolom, hogy a Felvidékről, Erdélyből is kapnak adatokat a könyvtáros kollégák. És akkor jön a kérdés, hogy ki juthat könnyebben az adott dokumentumhoz manapság? Az RMNY csoport, vagy pedig egy antikvárius most napjainkban? Hogy előjönnek még olyan nyomtatványok, amik nincsenek benne a Nemzeti Bibliográfiában, vagy hát az RMNY-ben. Ki jut, hogy jobban?
Antikvárius. Antikvárius jut, mert adott esetben, ha van pénze, az azonnal kifizeti, másodszorban nincs kedvük az embereknek várni a pénzükre. Egyébként alapvető probléma ez a döntéshozatalnak a lassúsága. Hát ugyancsak én megírtam most ebben a kis füzetecskémben, hogy például ez ugyanez volt, mikor ezt a Munkácsi trilógiát azt árverezték New Yorkba, 50 ezer dollárra, hogy mennyi meg lehetett volna venni, csak akkor el kellett volna dönteni, mit tudom, hogy fél nap alatt, hogy fog, vagy mire véget ért, elment a hajó. Na most ez megy, tehát egyszerűen hatalmat kell adni, vagy lehetőséget kell adni a gyarapítás, vagy egy könyvtáron belül valakinek, hogy diszponáljon egész nagy, akár nagy pénzek között is, és utána meg kell indokolja annak az elköltését. Persze akkor úgy jár, mint szegény Pulszki, hogy életét és vérét, és utána elkezdték fúrni és szídni. Tehát azért ennek is megvan a hátulütője, de röviden, hogy mondom, az antikvárisok előbb jutnak, mint a Nemzeti Könyvtár.
Igen, és ezt most az RMNY csoport védelmében. tettem föl, vagy hát az Element csoport védi a választ, amit hát mindannyian tudunk.
Jó, köszönöm. Irona, hátraadná?
Üdvözlök mindenkit, én Antal Károly, egy antikvárius vagyok, aki nem a Lajos, csak a Lajos kollégája, és remélem, hogy szintén antikvárius. Én most itt részben a szakmát, részben az Element készítést, hogy minek alapján, hogy bukkannak föl. Tehát az antikvárius az, aki megteszi azt, hogy elmegy külföldre, elmegy vásárokra, figyeli a külföldi katalógusokat, és ezeket megpróbálja sokszor erőn fölül is, de hazahozni. Nem egy olyan gyűjtővel együtt, és a jó értelemben mondom a gyűjtőt, aki szintén áldoz egy-egy könyv külföldön való, vagy akár más magángyűjteményből való megszerzéséért, és aztán ezt közkincsé tesz, és megosztja például az USK-val, vagy akár a Pannonhalmi könyvtárral. Én éppen most néhány hete jöttem az a Stuttgartból, ahol bukkant fel egy olyan könyv, amit sem a magyar, sem az osztrák szakirodalom nem ismer, egy Pozsonyban megjelent Lipót koronázásról. Előbb-utóbb az információ, és nagyon gyorsan, mert ezt egy gyűjtő vette meg, és a gyűjtő fizetett sok pénzt érte, ide fog az információ kerülni. Tehát én igenis védeném részben a szakmát, és én is összefogásra, és mindenképpen a könyvtárosok és antikváriusok összefogására törekszem, és buzdítok mindenkit. Valamint én is előre helyezem a gyűjtőt, mert itt Szabó Béla az imént felsorolta, hogy és egy-egy könyvtárban hogy tűnnek el könyvek. Monokur bevezetőjére utalok vissza, illetve a tollal és tintával, mi volt a nemzetközi vándorkiállításnak a pontos címe, most nem is jut eszembe. Éve így van, ahol ugye kiderül, hogy például az Zrínyiánából, az 500 példányból, amit annak idején, 19. század végén elmulasztottunk magyar államként megvenni, már 200 példány elkallódott. Tehát akkor most hol a helye? Egy gyűjtőnél biztos, hogy nem fog elkallódni, és számos olyan gyűjtőt ismerek, jó értelemben begyűjtőt, aki a könyvtárát nem öncélúan, és nem azért gyűjtögeti, hogy otthon babusgassa és gyönyörködjön benne, hanem ne adj Isten elmúltával az örököseinek tovább örökítve, esetleg közkönyvtárra adományozva, közkönyvtár számára adományozza majd a gyűjteményét. Úgyhogy csupán ennyit. Jó? Köszönöm.
Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos és megszívlelendő, amit mond. Én egyébként ebben a kérdésben is kompromisszumok híve vagyok. Én azt kérem minden olyan ismerősömtől, aki antikvárius vagy nagy könyvgyűjtő, hogyha neki ritka, akár csak ritka példány, tehát mondjuk egy tulajdonosi bejegyzés, vagy a kötése miatt, vagy bármilyen ritka példánya van, vagy ne adj Isten bibliográfiailag ismeretlen, vagy adj Isten bibliográfiailag ismeretlen, fogadj egy puritán másolatba a Nemzeti Könyvtárba, vagy egy közgyűjteménybe helyezze el, minden joggal, tehát adott esetben azt is megmondva, hogy nem teheti fel az internetre, stb. Stb. Külön tőle kell engedélyt kérni, ha valaki tartalmilag kutatni akarja, stb. Ez az együttműködésnek lenne egy nagyon fontos. Nagyon sok gyűjtő egyébként minden további nélkül hozzájárul ahhoz, hogy teljes digitalizálást lehessen a saját tulajdonára végezni. És ismerek olyan gyűjtőt is egyébként, aki hát iszonyatos energiát fektet maga is a szervezésbe, hogy a nála lévő ritka nyomtatványok közgyűjteménybe kerüljenek. Igaz, hogy ő nem annyira ritkát szeretne érte cserébe például. Ugye ez pedig hát nagyon sok a könyvtárosok, illetve az intézményi attitűd azért ezt nem annyira támogatja. De éppen a Lajossal, amiket itt pusmogtunk közbe, az igazság, hogy az az áldozatos, ez tényleg áldozatos tevékenység, amit a gyűjtők végeznek, illetve az antikváriusok, hogy külföldről hazahoznak magyar vonatkozású dokumentumokat, ahogy átlépi a határt, valóban olyan értékcsökkenésen megy át, már a bruttó forintba vagy bruttó euróba kifizethető értékbe, hogy egyszerűen ez valóban csak a jövőben való befektetés, és esetleg majd az unokája el tudja adni valamivel többért, mint amiért a nagypapa, a dédapa megvette, mert jelen pillanatban az biztos, hogy nem tudja megvenni ma egy magyarországi gyűjtő, vagy adott esetben egy magyar közgyűjtemény annyiért, amennyiért megvette a külföldi aukción, vagy bármilyen formában. Egyébként ilyenkor is azt kérem, hogy legalább egy híradás legyen róla, hogy felbukkant valamilyen könyv. Tehát ez az együttműködés mindenképpen kell. Nagyon szép, amit mondasz, de hát most az, hogy pitty-putty rakjunk fel az internetre egy ilyen rendszert, ez, én azt gondolom, hogy egyébként itt a könyvtárosoknak a mondjuk úgy, ne legyek durva, önmegvalósító bonyolultsága nem a legfőbb akadály. Tehát a legfőbb akadály az, hogy még nem érkezett ide az a 7,5 milliárd forint ebbe a házba, amiről álmodik itt több OSK-s vezető, mert gondolom abból jut arra, hogy adott esetben fel lehet ezt pakolni gyorsan, de még akkor itt jön a következő szakma, tudnék, az informatikai vállalkozó az legalább annyira hozzáadott értéket hordoz, mint egy antikvárius, és hogyha már csúnya szavakat használtunk erre a világra, azért arra is lehet mondani, hogy azért ők azért eléggé hiénák, jobban, mint az antikváriusok. Tehát valószínű, hogy még mindig belefuthat a Nemzeti Könyvtár is abba, hogy megrendeli, minden pénze megvan rá, aláírják, hogy készen van fél éven belül, és két év múlva még a tesztverziónál se tartanak. Tehát ezek nagyon, ez egy ilyen rendszernek a hogy mondjak, a felállítása, ez sajnos azért eléggé hosszú időt vesz igénybe. Úgy látom, végre provokálva érezte magát Tüske főigazgató úr, és megnyilatkozik. Mondhatod arabul is egyébként, most már annyira tudunk, hogy fantasztikus.
Köszönöm szépen a szót, nem tudom, hallatszik, vagy mert én nem hallom. Jó, most már igen. Tehát a provokáció az sikerült, köszönöm szépen. Én először is, tehát két dolgot szeretnék elmondani. Először is azt, hogy nagyon fontosnak tartom Heltai tanárulnak a mondatait, hogy heroikus munkát végeznek a bibliográfusok. Ezt meg kell ismételni, és azt gondolom, hogy vegyük komolyan, hogy a bibliográfusok valóban heroikus munkát végeznek, tisztelet érdemli meg őket azért a munkáért, amivel beszámolnak a magyar tudósság történetéről. Ez egy alaptétel, ez legyen jó induló, mondjuk kiinduló pont ahhoz, hogy továbbra is vinni kell ezt a fajta feladat megoldó tevékenységet, és ebben valóban az új technikai lehetőségeknek az alkalmazása lesz az OSK feladata. Erre támaszkodunk, jó hagyomány ez, és nyilván minden könyves szakmában dolgozó szakemberre szükségünk van ebben a munkában. Lehet könyvgyűjtő, lehet antikvárius, lehet kutató, vagy egyszerűen az OSK olvasója. Mindenkire számítunk ebben a munkában, és számítani is fogunk. Itt ez a beszélgetés, ahogy én késve egyéb ügyeim miatt késve részt vettem, vagy meghallgattam, számomra az bizonyította, hogy elkötelezett emberek vannak a szakma mellett, és ezért is tisztelet jár a rendezvény szervezőinek. Bocsánat, hogy így átvettem a szót a főigazgató úrtól, de hadd mondjam ki ezt is, hogy köszönet a rendezőknek. Ismerjük meg ezt az oldalát is mindennapi tevékenységünknek. Ebből a szempontból nagyon fontos egy ilyen találkozó, és higgyék el, hogy az OSK nem csak a 7,5 milliárddalra várakozva készül a feladataira, hanem például az ehhez hasonló beszélgetésekkel is. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, és akkor azért vártam volna határidőket, meg ilyesmiket, de hát most ugye elmaradt.
Bocsánat, ismét nagyon rövid leszek. Arc és hangrejtve vettem részt rendőrségi ügyekbe, antikváriumok régi könyveivel kapcsolatban, és egy tanácsom volna. Ugye a tezaurálásnak a műkincsek eldugása nagyon jó módja. Nagyon jó mód az is, hogyha arról másolat készül, és az meghatározott ideig zárolva valahová mégis elkerül közgyűjteménybe. Én ezt szeretném csak tanácsolni, hogy amikor nyilvánvaló, hogy a gyűjtő most bocsánat, a rossz gyűjtő, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam, tezaurálási szándékkal vesz meg valamit, és eszébe se jut azt, hogy a tudományosság számára 2016-ban adja rendelkezésre, hogy akkor is van mód arra, hogy egy film lezárt borítékba tezaurálva elkerüljön közgyűjteménybe. Akár 100 évig tezaurálva. Köszönöm szépen.
A gyűjtő fogalmát azért vigyázzunk. Olyan gyűjtő itt nincs ebben a teremben, se antikvárius állítom, aki azért gyűjtött könyveket, mit tudom én, mindenkit tök mindegy, hogy micsodákat, hogy tezaurálja. Azért van, hogy gyűjtse. Tudja, bocsánat, egy pillanat.
Arc és hangrejtve voltam tanúja ennek, hogy a magyar antikváriusok igenis csináltak ilyet.
Igen. A következő helyzet. Itt ebben a teremben nincsenek olyan emberek, akik tezaurálásra gyűjtenek.
Jó.
A gyűjtés ez valami egészen más dolog. A gyűjtés az áldozatokat kíván, időbe, pénzbe, figyelembe, és azért, hogy remekül érzi magát az ember. Ezért csinálja. Egyszerűen nem igaz, hogy a könyvtárosok, a muzeológusok vagy a levéltárosok, hogy egyszerűbb egy három szakmát egybe megsérteni, ők a letétményesei, nem csak a tudásnak, hanem a helyes kezelésének a dolgoknak. Ez egyszerűen nem igaz. Tavaly volt egy nagy munkám, Ortutai Gyula hagyatékának a iratanyagát dolgoztam fel, egy fél éves munka volt, utána elárverezték. Lehet, hogy ez nem volt helyes, de az biztos, hogy ez a katalógus, amit én megcsináltam, pénzért csináltam meg egyéb iránt, hát nem pénzért, hanem javakért mondjuk így, adóügyi okokban mondom. Ez egyszerűen azt jelentette, hogy az ott van és létezik, bárki megnézheti ezt a munkát. Na most azok, akik összegyűjtik a dolgokat, és utána kiadják, közreadják, hát Aponyi Sándor, hát egy gyűjtő. Aponyi Sándor nem volt gyűjtő? De. Másik kérdés az, ami fölmerült, hogy igen, ezeket pláne ilyen egyes darabos, unikális dolgokat oda kellene adni. Én itt mondta 18. századi dolgokat, én apró nyomtatványokat gyűjtök, többek között vallás és apró nyomtatványokat, szentképeket. Állítom, hogy van legalább 100 olyan tételem, ami nincsen benne. De nem tudott engem megtalálni? Én Knappélát úgy ismertem, hogy olvastam a könyvszemlét, az Officium Rákóczianumot, és nekem voltak olyan, az első tanulmányok, és voltak olyan példányaim, amik teljesebb voltak, vagy nem voltak benne. És így kerültek aztán bele. Mert fölhívtam, és kedvesen fogadott. Ha lenne egy olyan felület, ahol a gyűjtők, antikváriusok és a könyvtárosok, ne adj Isten, levéltárosok, múzeológus találkoznak, akkor rengeteg félreértés itten eltűnne. És volt. Az, én már háromszor vettem részt az Országos Széchenyi Könyvtár baráti körének különböző megalapításaiba, úgyhogy van bennem szkepszis.
Hubert Ildikó vagyok, csak egy ötlet. De szeretnék mondani a tapasztalatom miatt, hogy jó lenne, ha a külföldre szakadt magyarok, akiknek már a gyerekeik nem beszélnek magyarul, és hagyaték ott van a tulajdonukba. Tehát a Széchenyi Könyvtár, az Akadémia és az Egyházi Könyvtárak több nyelven feltennék az ajándékozási szándékot, hogy ha ajándékoznának, akkor is megadnának nevet is. Én például egy mexikói anyaggal, amit vagy hagyaték, ezt csak mondom, annyit kellett házalnom, hogy végre elfogadja a múzeum. Mert én úgy érem, és közben kiderült, hogy egy vaskorszakbeli magyar edény is van köztük. Tehát én rááldoztam az időt, cipekedtem, és nem volt egyszerű dolog. A múlt hetekben egy ugyanilyen gyűjtő, könyvgyűjtő, mellesleg antikváriumokból szerezte be Németországba, Londonba, mindenütt a könyvanyagát, és feladott nekem egy olyan imakönyvet postán, amiből kiderült, hogy nincsene, itt a Széchenyi Könyvtárban sincs meg, a benne lévő szentképeket kivágták, vagy metszeteket, és még egy pázmányt is. Tehát ez most csak azért mondom, és kérdezem tőle, hol a többi könyv. Hát sikerült végre elhelyezni, mert ott kint elfogadta valami magyarul beszélő szövetség, ő már annyiszor jelentkezett itt nálunk, itt meg ott. Tehát ezt meg lehetne, azt gondolom, előzni azzal, hogy több nyelven lenne fönt, mert a gyerekek, unokák nem biztos, hogy magyarul beszélnek, és egy konkrét nevet is feltenni, aki hajlandó őt szeretettel fogadni. Csak ennyi. Köszönöm szépen.
Csak egy mondatban a Lajos mondani valójára szeretnék visszatérni, hogy azon végül is el lehet gondolkodni, hogy ezeket az önállóan forgalmazható részeket külön is egy ABC betűvel megjelöljük, csak nagyon át kell gondolni elvileg, mert részben van ilyen, tehát amikor az egy kötetben több művet leírjuk, akkor a címleírásban szerepel, hogy 1, 2, 3. Volt is róla szó, hogy a nem impresszumos címlapokat jobban kiemeljük, szóval, hogy nem egyszerű a probléma, úgyhogy bum, így akarjuk, át kell gondolni. De ezen lehet gondolkodni, mert végül is az is a Borsa öröksége, hogy mindig fejleszteni kell a leírásokat. Tehát csak tényleg, hogy ebbe az 5. kötetbe, amikor már az anyagnak jó a felénél, vagy túl vagyunk, emiatt visszatérni valószínűleg nem érdemes, a 6. meg lehet gondolni, hogy erre jobban.
Rendben van, csak én azt mondom, hogy gyakorlatilag ez már nem kell hozzányúlni, 4 kötet megjelent valahogy ebben a rendszerben. Csak azt mondom, hogy ha ráveszitek magatokat erre a egyéni számozásra, ez nem jelent állásfoglalást, egyszerűen csak egy mankó, az antikváris, stb. Előjön egy példány, azonosítatom egy számmal, és akkor könnyebben tudom.
El lehet rajta gondolkodni, hogy hogyan.
Nagyon a szívemből hangzottak el itt ötletek és megvalósítási lehetőségek, és hadd reagáljak itt az utolsó megszólalóra. Ez hála Istennek nyitott kapukat dönget ezzel. Talán nem sokan hallottak még a Nemzetpolitikai Államtitkárság vállalkozásáról, a Mikes Kelemen programról, ami a diaszporában összegyűlt magyar hagyatékok megmentésére szerveződött, és pontosan ez a célja, hogy a magyarul már nem beszélő utódok el tudják helyezni azt a hagyatékot, ami vagy nyomtatott, vagy kéziratos vagy fotó hagyaték, amit itt az országban, elsősorban az OSK Hungarikum gyűjteményének a kiegészítésére fogunk felhasználni, és aztán a számunkra fölös példánynak minősülő darabokat pedig felajánljuk többi közgyűjteménynek. Úgyhogy ez hála Istennek megvalósult. Erre most már pénz is van, és nem sokára elindul a kiajánlási munka. Köszönöm szépen.
Szepesi Zsuzsanna vagyok, a Zenetudományi Intézetnek, illetve BTK-nak voltam a könyvtervezetője, még nem mentem nyugdíjba. Te már válaszoltál erre az Ildikó fölvetésére, ezt akartam mondani, ezt a Mikes programot. A másik az egy ilyen abszolút gyarló megjegyzés, hogy egy közgyűjteménynek soha nem lesz annyi pénze, mint egy gyűjtőnek és egy antikváriusnak, mert számtalanszor előfordult az én praxisomban is, hogyha fölbukkant egy kézirat, akkor fölhívtunk egy társintézményt, hogy van pénzed, megveszed, nekem nincs pénzem, akkor egy harmadiknak, és így mentek a körtelefonok, és voltak olyan esetek, amikor sikerült esetleg egy Xerox másolatban megőrizni a dokumentumnak a lényét, vagy létét, mielőtt eltűnt a szemünk elől. És akkor volna még egy kérdésem, hogy, és nem szeretném ezzel a jelenlévő antikváriusokat megbántani, hogy vizsgálják-e azt, hogy egy ilyen megszállott gyűjtő honnan szerezte a dokumentumot. Mert sajnos olyanról is van tudomásunk, hogy antikváriumok tulajdonbélyegzővel ellátott értékes dokumentumokat vásároltak meg. És azt hiszem, hogy van, aki be tudna számolni itt a jelenlévők közül, akár még perekről is. Tehát, hogy tudom azt, hogy azelőtt tilos volt tulajdonbélyegzővel ellátott dokumentumot megvenni. Olyanról is van tudomásom, hogy szakértőket alkalmaznak, hogy el tudják távolítani belőle a tulajdonjogot bizonyító jeleket. Tehát, hogy akik komolyan foglalkoznak és értékes dokumentumokkal, hogy odafigyelnek-e ezekre a jelenségekre.
Földvári Antal vagyok, és antikvárius. már aki annak tart, mindegy. Akkor erre a legutolsóra válaszolnék. Könyvek tízezrei, százezrei keringtek az antikvár piacon bélyegzőkkel. Ember legyen a talpán, aki tudja, hogy ebből melyik, ami érvényes, és melyik, ami nem. Ez az egyik. A másik. Én, ha ilyesmivel találkozok, és számomra kétséges, akkor eljövök ide, és megkérdezem. Nagyon egyszerű dolog. Folytatnám tovább. Elhangzott az előbb, hogy becsapták az antikváriumban. Biztos előfordul ilyen is. Bibliográfiákról beszélünk, és a bibliográfia használatról, hogy miért is használom én például a bibliográfiát. Hát pontosan azért, hogy normális árat tudjak megállapítani egy könyvről. Ugyanis mindenről beszélnek itt, csak azt felejtik el, hogy nekünk antikváriusoknak nincsen annyi pénzünk, ahogy gondolja, nekünk ki kell fizetni a beadót, aki odahozza a könyvet. És ahhoz, hogy én őt ne csapjam be, ahhoz nekem bibliográfiát kell használnom. Amiért pont egy OSK blogon vontak engem kérdőre, hogy én a könyvtárosok szellemi termékét hogy merészelem anyagi javak teremtésére használni. Elég érdekes megközelítés, de ez megtörtént. Akkor most használhatjuk a bibliográfiát, vagy nem? Mi a célja a bibliográfiának?
Most már jó estét kívánok mindenkinek, Bőszen Ádám vagyok. Nagyon-nagyon röviden szeretném megköszönni Borda úrnak, hogy ezt a felvetést prezentálta, mert hogy úgy látszik, hogy nagyon jó író ahhoz, hogy ilyen sokan összegyűjjünk egy ilyen témában. És szeretném felhívni az itt jelenlevők figyelmét arra, hogy van a Magyar Antikváriusoknak egy egyesülete, amely egyesületnek olyan tagjai vannak, amelyek... hogy mondjam, hülyek ahhoz az etikai kódexhez, amelyet a Nemzetközi Antikvárius Egyesület előírt számukra, és ennek az egyesületnek a tagjai nem csak szakmailag vannak felkészülve, és szakmailag alkalmasak arra, hogy bibliográfiákat olvassanak, és azok mentén képezzék az áraikat, hanem arra is, hogy megbízható kollégák legyenek könyvtárosok és gyűjtők számára. Úgyhogy ajánlom mindenkinek figyelmébe a Magyar Antikváriusok Egyesületét. Köszönöm szépen!
Jó estét kívánok! Farkas Gábor Farkas vagyok, a régi nyomtatványtára munkatársa, vezetője. És akkor én először nagyon röviden akartam válaszolni, amit professzor említett, lehet, hogy akkor még lesz még két mondat, ugye ezért elnézést kérek előre is. Tehát amit professzor úr említett, ez működik, tehát ezt én sokszor érzem, én egyben tagja vagyok a Forster Központ Kutatási Javak Bizottsága, és ezzel is belül a kéziratok és a nyomtatványokért felelek. Tehát erről az oldalról is látom a dolgot. Ugye, ami nagyon zavarja az antikváriusokat, az a védési eljárás, és ezért ugye Monok István főigazgató is már említette ezt a dolgot. Szeretnénk erről egy másik vitaestet, talán lehet, hogy még forróbb is lesz, mint a mostani, rendezni. Valamilyen normális időpontot találva minden érdekeltnek jó legyen. Amiről nagy professzor úr beszélt, ez létezik, tehát van védési eljárás, aminek a feltétel az, hogy felkérünk a szakmában egy jeles szakértőt, megírja a védési eljáráshoz a szakvéleményét, benyújtjuk Forster Központ, megvizsgálja, levédetjük a könyvet, és ilyenkor van rá lehetőségünk. A jog is, de általában ezek ugye személyes kapcsolatokon múlnak, nagyon sok szép gesztusról tudnék beszámolni, valamit egyébként azon a előbb említett OSK blogon meg is említettem, ami pozitív példát. Ezekről készülhetnek digitális másolatok, sőt volt olyan lehetőség, hogy ezeket a interneten mindenki számára hozzáférhetővé tettük, letölthetővé vált. Tehát, hogy ez a jogszabályok által előírt dolog, ez létezik, működik, és hát ezen munkálkodunk, de mondom majd a vita esten, vagy a következő alkalommal erről lehet részletesebben szót ejteni. A másik dolog, Borda úrnak a könyvébe belelapoztam, a vége az különösen érdekes volt, mert ott többször említett engem, és annak örülök, hogy mert hogy én tudom, hogy Borda úr engem nem különösebben kedvel, és ez nem is baj, de hogy a végén, amit említett, az nagyon jó, mert hogy nincs igaza, majd olvassák el, mert ő attól félt, hogy egyrészt ennek semmi értelme nem lesz, ennek a beszélgetésnek érdektelenségbe fulladt, engem meggyorsított azzal, hogy meggátoltuk, hogy a könyvszemben megjelen a cikke, ugye hát megjelent egy szép formátumban. Tehát olvassák-e Borda úrnak a kibővített szövegét, és nagyon örülök, hogy amivel ő Hát itt nagyon szomorúan próbált megvádolni engem, az ugye nem jött be, mert hát mindannyian itt voltunk és meghallgattuk, és szerintem egy nagyon érdekes és tanulságos vita volt. És akkor még egy utolsó mondat, amiről Földvár úr említette, ugye több blog bejegyzést is elkövettem, szerintem legalább olyan 80 körül van, ebből olyan, mit tudom én, 10%-ából vita volt, ez kétségtelen volt, amikor éppen aktuális főigazgató is lehivatott és megkérdezte, hogy mit csináltam már megint. De ezek szerintem mindig jó történetek, érdekes történetek, egy része meg is fog jelenni nyomtatásba, sőt meg is jelent, majd lesz ennek könyv bemutatója is. De amit a Földvár úr mondott, egyszerűen félreértette, nézze meg még egyszer a szöveget, nem ezt írtam. Köszönöm szépen.
Szőkefalvi Nagy Erzsébet vagyok, egy régi gyűjteményben dolgoztam 33 éven keresztül, és már nem érint napi munkában ez a mai megbeszélés, de meg szeretném kérdezni azt, hogy miért, hogy maradhatott ki a mai, most ez nem számunkérés, hanem nekem feltűnt, hogy kimaradt a mai beszélgetésből az, hogy nem lehet nem észrevenni, hogy egyre igényesebb és egyre komolyabb bibliográfiai és példányleírású antikvárkatalógusok jelennek meg. És ezek a mindennapi munkában a könyvtárosoknak és kutatóknak, persze mindent kritikával kell fogadni, minden leírás, ezt én elismerem, magam is így műveltem, de azt kell mondanom, hogy szinte frissebb és gyorsabb segítséget adtak a példányazonosításokhoz, mint ami korábbi nyomtatott bibliográfiák, mert ugye leültek, és nem az újabb variánsok fölkerülését, vagy fölbukkanását jó olvasmányos, és azt az olvasmányos nem tit szintre értettem, hanem jó stílusban megfogalmazott, igen, jó leírásokat produkálnak, friss felvételekkel. Azért csodálom, hogy ez itt nem merült fel, mert ha valami, akkor most egy nagy összeborulás lehetne a könyvtáros és az antikvárius és a bibliográfiai szakma között, az pont ezek az utóbbi évben szép nagy számban megjelent, igen mutatós és igen hasznos katalógusok voltak. És itt most nem lehet ezt azzal leütni, hogy a közügyteményeknek nincs pénze arra, hogy vegyen, és ezért muszáj mindenkinek, aki ezen a területen dolgozik, ezeket a katalógusokat is követni, én szerintem.
Igen, azt gondolom, hogy minden régi könyves követi egyébként a jobb katalógusokat, sőt, hát vannak nagy nemzetközi katalógusok, ami abszolút kincset érő dolog. Tegyem hozzá, Magyarországon azért ez jellemzően azért a alulfizetett könyvtárosok második állásában megtermett dolgok. Tehát igazából így van, tehát gondolom, hogy ez álnaív kérdés volt. De azt legalább remélem, hogy ha valaki a bármelyik antikvárium katalógusába professzionális módon leír egy nyomtatványt, és az ritkaság, újdonság, akkor azt már csak szakmai becsületből is felhívja a Nemzeti Bibliográfia szerkesztőjének a figyelmét erre tényre. Azért erre tényleg nagyon vigyázzunk közösen, jó?
Van a tiétek.
Hát már az enyémet elvették, már ezt is.
Tehát még ugyanezzel kapcsolatban, meg amit Erzsi mondott, hogy ugye a probléma az, hogy mi fel tudjuk használni ezeket az adatokat, amiket ezek a nagyon jó leírásokból le tudunk szűrni. A kérdés az, hogy a példánynak a továbbiakban nem tudunk utána menni. Tehát, hogyha mégis valaki érdeklődne ez iránt, hol található ez a könyv? 5 év múlva már nem tudjuk, hogy hol található az a könyv. Tehát éppen ezért ezt már vádként ezt is azért megkaptuk, hogy a Petrik bibliográfia pótkötetek miért csak közgyűjteményi példányokat közölnek. Hát éppen ezért, mert azért a használót is figyelembe vesszük, hogy ha érdekli őt az a könyv, jobban megnézni, akkor pontosan melyik gyűjteményben tudja megnézni. Szóval az antikvár katalógusokkal a mi számunkra ez a baj, hogy adatait remekül tudjuk hasznosítani, de a kézzelfogható példány az bizony eltűnik a szemünk előtt.
De a tétel másolatára lehet majd alapozni. Béla.
Köszönöm. Elnézést kérek, hogy közbeszólok, de egyrészt a könyvtörténeti szakirodalomban számtalanszor lehet olvasni arra, hogy 1886-os katalógusra hivatkozik, hogy akkor még megvolt. Ez egy evidens forrás. De kettő, meg lehet csinálni. Itt vannak antikváriusok, talán tanúsítani tudják azt, hogy egy időben azzal szórakoztam, hogy minden árverési bemutatóra elmentem, és kiírtam azokat a rézmetszetes illusztrációkat, amik abban szerepeltek. Mert ugye a Pataki féle katalógust, azt tudjuk, hogy hogy néz ki. De ha már a Pataki féle katalógusnál vagyunk, 105 darab Laske metszet volt. Ha felmennek a könyv, és megnézik Pap Juliannak kétkötetes gyűjteményét, 2500 fölött van. Ez mind magánakcióba csinálta. Többek között olyan példányokról, amit csak interneten látott, mert megnézte a Cvábot, vagy mit tudom én hol, és ott voltak a példányok, és ott szerepelnek. Mert jobb az, ha így szerepel, mint ha sehogy.
Ott van jelzett.
Jó. Bocsánat, ha nincs, ha ez az egyetlen információ erről a tárgyról, akkor ezt kell betenni. Ezért mondom, a könyv egy tárgy, az tárgyvá változott. A filológia az nem annyira érdekes, ez egy más dolog. A könyvtáros és a katalógus szerző alapanyagot készít.
Igazából én egy erőszakos ember vagyok, akárki hisz mást, ezt tudom mondani, és ne bólogasson senki szemtelen módon, hogy még ezt tagadni kell, hogy így van. Tehát én egyrészt tényleg nagyon megköszönöm még egyszer az ötletet, hogy létrejöjjön, Lajosnak a provokatív írást és a magas gondolatokat. Én szeretem az egyenes beszédet, megmondom őszintén, aki ismer, ezt is tudja, hogy konfrontatív is tudok lenni, hogyha kell. Pontosan azért, mert a ad absurdum kijelentések adott esetben olyan kérdéseket, olyan válaszokra inspirálják az embert, amit az ember soha nem gondolna meg magától, hogy ezt ki kell mondani. Én azt hiszem, hogy valóban, mert nem akarom már ismételni, de aláhúznám annak a nagyon nagy fontosságát, hogy adott esetben, én nagyon sajnálom, hogy a Szűcs Géza elment, de benne tudatosítani kell mindenképpen azt, hogy nincs idő a tökölésre. Tehát szóval az a fajta nyögvenyelés, ami jaj legyen, ne legyen, mi legyen, melyik havercég csinálja, könyvtár, ezek a dolgok a Nemzeti Könyvtár dolga. Nemzeti Könyvtárba kell megvalósítani, Nemzeti Könyvtárnak úgy se lesz saját embere, hogy átkos közalkalmazottra költse, úgyis ki fogja adni nagyszerű vállalkozóknak, akik ezt hozzáadott érték mellett reméljük megvalósítják, de a Nemzeti Bibliográfia jelenlegi információs eszközökkel hozzáférhető változata ténylegesen, a eremeny tényleges nagyszerűsége és egyedülállóságának a tényét is rombolóan van jelen. Tehát nem engedheti meg magának a magyar állam azt, és ezen keresztül a Magyar Nemzeti Könyvtár, hogy a Magyar Nemzeti Bibliográfiának ne legyen egy használható, interaktív felülettel elkísért verziója, amiben aztán az összes jelenlévő a kedves, mert azért, mert megszállott, azért, mert egyébként csak általában is követi a saját szakmájának az erkölcsi korrekciót, de mindenféleképpen hozzáad. Mert azért tényleg most elmúlt az idő, hogy állandóan méleket írogassunk. Én is ilyen írogatós vagyok egyébként, tehát itt a Kincsi az elég sokat kap tőlem ilyen. Meglátok valamit, már írom is neki, hogy ez nincs bent ebbe és ebbe. De hát azért ez nem, már a 21. században ezt nem így kéne csinálni. Igenis lehetne ilyen felületeket megcsinálni, és ez egy fontos dolog. Szerintem itt kinyilváníthatott a szándék mindenfajta szakma részéről. Addig is persze mindenki csinálja a maga 21. századból nézve talán fapadosnak tűnő munkáját, de egyszer ez valóban alap lesz. Úgy lesz az a pótlása a 18. századi retrospektív nemzeti bibliográfiának. Figyeljetek, nem mondtam ki a Petrik nevét. Ugye? Látod? Másik oldalon pedig a tényleg sokkal mélyebb kutatói teljesítményt maga mögött tudó bibliográfiákat, mint például, amit elindítottak most a Lajosék, ugye, nyilvánvaló ilyen sokkal több meg fog jelenni, adja Isten jelenjen meg, minél több személyre, nyomdára, bárkire nézve, és majd ezt lehet kalászolni természetesen egy egységes, egy nemzeti bibliográfiai rendszerbe. Az a nagyon fontos, hogy azok a szellemi termékek, amikről Borsa Gedeontól a Kégli Feri elaborátumáig a hosszú 19. századra nézve, ne vesszenek el, legyen úgy megbeszélve, mielőtt felállítjátok ezt a nagyszerű rendszert, hogy utána lehetőleg mondjuk fél évig ne jusson eszébe senkinek semmi új. Ugye? Nem, hát nyilvánvaló fog. Nekem se lesz, akkor már. Ja. Na jó. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Állítólag valami kocsmáltatás is van itt, de én azt nem tudom, van. Tehát még itt lehet folytatni a beszélgetést. Hát állva, de közben majszolva. Köszönjük szépen!